ти ради. Társ a bajban.
Az erkély következik, amelyben Kisberedeki Józseffel, a Magyar Hadtudományi Társaság szakértőjével beszélgetünk. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Gyanús dolgok történtek egy 8. kerületi internet kávézóban, ahol mellesleg gíroszt is árulnak. Egy számítógépen, ami ebben az üzletben üzemel, különböző terrorcselekmények elkövetésére utaló videók vannak, amiről ugye megállapították a szakemberek, hogy ezt nem a netről töltötték le, ezeket a filmeket, hanem saját készítésűek. Azért csak nem egy mindennapos dolog.
Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet ennyi információ alapján megítélni, mert itt vagy tudunk konkrét dolgot, vagy nem tudunk, tehát levegőbe
de
lehet.
De ennyire valószínűtlennek tartja?
Én nem tartom valószínűtlennek, de mi az, hogy terror cselekményről készít videófilmet? Honnan veszi hozzá az anyagot? Ott
hát
volt és filmezett.
Azért csak lehet ilyesmit.
Nem csak a neten lehet, hát lehet azt máshol is találni, hogyha nagyon-nagyon keres az ember, vagy valakitől lehet kapni olyan felvételt, amit mondjuk egy terroresemény során készítettek, és nem terjesztik a neten, mert nem mindent terjesztenek.
Szakértő úr, pontosítom saját magamat. Azt írják, hogy egyik számítógépen olyan videófelvételekre bukkantak, amelyek felvetették a terrorcselekmény előkészületének gyanúját.
Ez nekem semmit nem mond. Ez egy ilyen általános, mert felvetették annak a gyanúját.
Hát minek ott vannak a konyhában,
hol készít elő terrorcselekmény, milyen terrorcselekmény készít, akkor ez nem film. Hogyha ő konkrét anyagot találtak, amiből robbanóanyagot lehet előállítani.
És ez van rajta a filmen.
És hogyan lehet ilyen anyagot, valóban nagyon sokat lehet találni, tehát nem probléma.
Hát akkor nem életszerűtlen ez, amiről beszélünk.
Hát nem életszerűtlen, de mondjuk én is néztem már ilyeneket, nem azért, mert robbanóanyagot akartam előállítani, hanem kíváncsi vagyok, hogy miket lehet elérni az interneten. Jó. És ennyi. Hát most
az
nincs az a bíróság, aki egy ilyen előterjesztésre azt mondaná, hogy ezért az illetőt mondjuk bezárja.
Én most nem a bíróságról beszélek, a jelenségről beszélek, hogy hát van egy afgán tulajdonos úr, akinek az üzletébe ilyen videót találnak egy számítógépen, pluszba időnként utalnak, nem is olyan ritkán, több alkalommal hetente egy franciaországi bankszámlára, mit tudom, mi a hány.
A franciaországi bankszámlával bármit lehet kezdeni, az előbb azt hallottam itt, hogy 400 eurót küldenek alkalmanként. Na most a 400 euró lehet egy kábítószernek az ára, lehet, hogy itt arról van szó, hogy ez a hely, ez a kávézó, ez egyben kábítószer elosztó hely, ahova valaki gyorsan bemegy, átveszi a kábítószer, kifizeti és eltűnik.
Meg
utána meg
oldani,
valahova
hogy
elküldik ennek az árát, mert nyilván nem Magyarországra. Nem,
de meg tudjuk azt oldani ebben az esetben, hogy elszakadunk ettől a konkrét ügytől, inkább csak a jelenség szintjén megragadva kérdezem, hogy azért nem látja-e, vagy hogy látja a szakértő, látják-e a hivatalos szervek, hogy érdemes foglalkozni ezekkel a különböző internetkávézókkal és egyebekkel.
Az internetkávézók
hát
a már régen
beülök, és lényegében egy más IP címen, nem a sajátomén.
Az internetkávézókkal már nagyon régen foglalkoznak, és az internetkávézóknak figyelik a forgalmát, na most is személytelenül lehet kapcsolatot tartani. Ez a világban már rendkívül módon elterjedt, így Magyarországon is. Ez bevételt hoz valakinek, aki működteti ezt a kávézót. Legálisan, jogosan lehet működtetni, hogy most ő kivel beszél, meg kivel nem beszél, az egyrészt magánügy, másrészt, ha olyan cselekményeket folytat, ami mondjuk bűncselekménynek számít, ebben az esetben természetesen eljárnak ellene. Úgy egyébként, meg hogyha valakinek mondjuk internetre szeretnék, van, és elmegy egy városba, és szeretne internet közelbe lenni, és nincs olyan készülékes magánál, amivel tudna forgalmazni, akkor beül egy internet kávézóba, és elintézi a dolgát. Ez ma már annyira természetes módja az összeköttetésnek, mint régen volt, hogy írtunk egy levelet, bementük, és feladtuk a postára.
De megoldható technikailag? Hát nem tudom, hogy hány internet kávézó van Magyarországon.
Hát nagyon sok helyen van.
Vagy ezeket kellőképpen tudják
nagyon sok helyen. Hát,
megfigyelni.
Megfigyelik, hát mindent nyilván nem lehet megfigyelni, de hogyha például van egy ilyen, ami most itt a kibukott, és voltak már gyanús jelek, akkor ezt figyelés alá
ugye,
veszik,
korábban
és
azért
ebben az esetben
hozzá,
kiderülhet.
Tegyük hozzá, hogy itt azért úgy tűnik, hogy árultak marihuánát is, tehát olyan volt, mint egy vegyes bolt.
Hát én úgy érzem, hát hogy
vegyél itt magadnak egy videót robbannás
terrorcselekmények kapcsán.
Meg ha ráérsz, akkor egyéleg gíroszt itt a pultnál.
Itt én úgy érzem, hogy nem terrorcselekményről van szó, itt arról van szó, hogy kábítószert forgalom alkalmaznak. Az meg sajnos teljesen természetes, hogy Magyarországon ez már folyik. Van, aki vesz, van, aki elad, tehát ez egy üzlet, ami folyik.
Jó. Még ragaszkodnék az anonimitáshoz az internet világában. Ugye azért az sem túlságosan ritka, hogy egy nyilvános szórakozó helyen fölmegyek az egyébként szabadon elérhető wifi lehetőségre, és onnan intézem az ügyeket, ami ugye megint egy újfajta lehetőség arra, hogy elfedve maradjak a hatóság érdeklődése.
Ma már ilyen nagyon sok helyen van. Aki és ad magára, annak van egy wifi lehetősége, tehát hogy a kedves vendég bejön oda, és tudja használni az internetet.
Ma és már ez kellőképpen van értékelve
nemzetbiztonságilag? Nem hiszem, hogy ezt lehet mindent értékelni, és lehet mindent ellenőrizni. Az internetet, mint összekötetési lehetőséget természetesen lehet ellenőrizni, ellenőrzik is, de hogy minden kávézóba és minden forgalmat figyelnek, az mondjuk lehetetlen.
Jó, de akkor nézzük azt az oldalt, hogy nyilván vannak IP címek, amelyek ismertek már a titkos
szolgálatok figyelik, előtt. De nem kell ehhez ember, ezt már számítógépen meg lehet csinálni, tehát erre van egy program, és a program kiszűri azokat a gyanús elemeket, mondjuk a beszélgetés tartalmából, ami után arra lehet következtetni, hogy itt nem csak egy normál baráti beszélgetés folyik az időjárásról és a kedvenc futballcsapatról, hanem más tevékenységet is folytatnak, de mondjuk ha ügyesek, akkor úgy folytatják ezt a beszélgetést, hogy éppen egy futballmeccs keretében ágyazzák be az egész dolgot, és mindenek megvan a jelentőségtől kezdve, nincs az a számítógépes program, aki ki tudná szűrni, mondjuk virágnyelven tárgyalak egymással az illető emberek. Na most akik szakemberek, azt nem tudják megállapítani. Mondani. Hát akik szakemberek, azok nyilván próbálják kiszűrni, de hogyha ezt elfedik, akkor az egész dolog nem sokat ért. Tehát van egy akció, és van egy reakció. Nem mindent lehet kiszűrni. Hát én bármikor tudok szervezni egy olyan összeköttetést, ami alapján fogalma sincs annak, aki erre ráfut és ellenőrző, hogy tulajdonképpen mit csinálnak. Hát, hogyha hülyén csinálják, és elkezdenek, hogy hoz nekem az anyagot, meg ez ennyibe kerül, és ezt nyilván megtartják, akkor elég gyorsan ráfutnak, és lebuktatják, mint ahogy ezeket is. De hát itt arról volt szó, hogy itt afgán illetékességű személy volt. Tudjuk, hogy Afganisztán a világ legnagyobb kábítószer termelő országa, onnan terítik a különböző helyekre, és ettől kezdve arról van szó, hogy ezzel komoly pénzbevételt lehet szerezni, tehát itt a terjesztők, azok jól élnek.
Na de azt mondják a szakemberek, hogy a szervezett bűnözés és ebbe ide tartozónak gondolják, hogy a kábítószer kereskedelmet, az szorosan összefügg, vagy összefonódik a terror cselekményekkel, vagy a terrorista szervezetekkel, hiszen valahol ki kell termelni a pénzt, amiből finanszírozzuk a robbantásokat.
Ez nagyon, nagyon pici ennek a valószínűsége, és ez igencsak részben igaz, megmondom miért. A szervezett bűnözés, mint fogalom, és mint tevékenység, az arról szól, hogy pénzt tudjanak szerezni, minél többet, és be tudjanak hatolni különböző szervezetekbe, különös tekintettel, mondjuk az állami szervezetekbe, igen, és az állami gazdaságban.
Ezzel még nem mondtam
ez
nekem
a szervezet bűnözés. Ezzel nem mondtam ellen. De hogyha ezzel terrortevékenységet próbálnak finanszírozni, az már nem egy szerencsés dolog, ugyanis a terror jobban védett tevékenység, mint a szervezett bűnözés.
A szervezett bűnözés.
A szervezett bűnözés kifejezetten veszélyt jelent a terrorizmusra. Most a terrorizmus esetén ugye vannak olyan szervezetek, akik a terrorizmust irányítják, ez az irányító terület, és vannak olyanok, akik a akciókat végrehajtják. A két szervezet közötti kapcsolat igencsak laza, mert azok, akik a négerek, bocsánat, tehát a végrehajtók, azok nem szólnak bele abba, hogy a szervezet hogyan működjön. Nem szólnak bele a pénzügyi dolgokba, és még egy dolog, ami nagyon fontos, a terrorizmushoz, attól függ, miről van szó, nem kell túlzottan sok pénz. Jó. Most a szervezet bűnözés meg túlzottan sok pénzről.
Jó, hát...
És könnyen le tudják buktatni, tehát pitiáner, kábítószerkereskedők is, ilyen emberek, akik könnyen megbukhatnak, akár egy terrorszervezetet is lebuktathatnak.
Hát mondjuk nekik ebben meg ez nem cél. elképzelhető.
Hát, hogyha
most
van...
Most nagyon élénk van... a fantázám, 8. kerületbe árulták a füvet, megbuktak vele, és hirtelen lebukott egy szervezet is, most, akik utalgatnak, meg
most terrorista gyanús
filmeket csinálnak.
Most megálltunk a kábítószer, hogy ezek a filmek mik, és
jó, milyen gyanúsak,
ezt tudni kéne azt, hogy ebben
én most csak azt
vele.
Mondtam, hogy a példa jó volt, amit ön mondott, mert akár ez is lehet a háttérbe, hogy megbukott a szervezet bűnözői csoport, mondjuk, és ezzel megbukhat egy terrorista szervezet
is. Ha hülyén csinálják, akkor igen.
De a terrorista szervezetek használhatják azokat a kapcsolatrendszereket, amelyeket a szervezet bűnözők kialakítottak évek alatt.
Természetesen
ilyen értelemben összefügghet
magasabb
a két
szinten,
világ.
Igen, magasabb szinten használhatják, tehát nyilván föl lehet használni, igen óvatosan, és igen meghatározott célokra. Tehát itt az a lényeg, hogy a szervezet bűnözés bajt hozhat a terrorszervezetekre. Tehát ezért óvakodnak tőlük.
Szóba hozta az Afganisztánt a szakértő úr. Ugye mit látok laikusként? Az elmúlt időszakban megnövekedett az öngyilkos merényletek száma Afganisztánban, ami ugye nyilván valamiféle térnyerést jelent, valakik szeretnének félelmet kelteni és valahogy benyomulni valamilyen szinten a társadalom életébe pozíciókat szerezni, vagy mi történik ott, tessék mondani?
Hát a mi jelenleg az Afganisztánban tapasztalató valóban így van, hogy az öngyilkos merényletek száma megnőtt. Illetve nem is úgy mondom, hogy az öngyilkos merényletek száma, hanem a merényletek száma általában. Hát ugye ismeretes az a idén évelején történt merénylet, amit Kabulba egy hatalmas szálloda, az interkontinentális szálloda ellen hajtottak végre, ami tulajdonképpen Kabul legvédettebb helyén van. Ennek a célja alapvetően az volt, hogy a külföldieket támadják. Tudjuk azt, hogy Afganisztánban megbékélésű, úgynevezett nemzeti megbékélésű, sajnos nem beszélhetünk évek óta, ezt próbálták előkészíteni. A tálibok igyekeztek előre törni, és a tálibok igyekeznek megakadályozni azt, hogy az a kormány, ami Afganisztánban jelenleg működik, ne tudja ellátni azt a feladatát, amit mondjuk egy kormánynak teljesíteni kellene. Ezen kívül ugye bőségesen vannak ott külföldiek. Az amerikai vezetés úgy döntött, hogy a merényletek irányában való eltolódás miatt, illetve az afganisztáni belső biztonság romlása miatt újabb katonákat küldenek Afganisztánba. Erre fölkérték a NATO tagállamokat is, illetve akik korábban részt vettek a szövetséges erőknek a tevékenységébe, és igyekeznek megakadályozni azt, hogy ismételten a terrorizmus központjába válhasson Afganisztán, mert tudjuk azt, hogy ahol űr van, ahol biztonsági vákum van, ott
rendetlenség
gyorsan bemennek a terrorszervezetek.
Nincs jogállam.
Ezen kívül pedig látni kell azt, hogy a úgynevezett iszlám államot vagy kalifátust, amennyire lehetett, kiszorították Irakból, illetve Szíriából, nem teljesen még természetesen, de ennek van egy szárnya, Afganisztánban is, és hát ott próbáltak ők is szervezkedni a sajátos módszerük alapján, és tulajdonképpen azzal, hogy ők próbálták megvetni a lábukat, és szerettek volna ott is egy kalifátus létrehozni, szembe kerültek a helyi erőkkel, nevezetesen a tálibokkal. Ennek következtében a két szervezet között némi leszámolás, némi vita adódott. Hát a tálibok semmiképpen nem szeretnék azt, hogy ott az iszlám állam utódszervezete, vagy valami ilyen új szervezete tevékenykedjen. Tehát arra lehet következtetni, hogy a biztonsági helyzet Kabulban, és nem csak Kabulban, mert jó néhány vidéki városban is tapasztalhatunk merényleteket, meg növekedett. Na most ezek a merényletek nagyszabásúak, tehát teherautóba rejtenek.
Na most legutóbb mentőautóval vitték
a sűrűn lakott. Na most,
a robbanószert,
igen,
ami ugye azért komoly problémát jelent, mert ugye nyilván rontja a mentők hitelét, tehát ezek
rontja
után
a mentők hitelét, de nem
lennék,
őket nem
olyan szívesen nem lennék beteg arra felé, hogy egy mentőautóval szállítsanak.
Nem ahol mondjuk van még 300 kg robbanóanyag, de az igazság az, hogy
meg hát nyilván minden mentőautó úgy fognak nézni, hogy gyanús. Mostantól kezdve.
Ez már,
akár van benne robbanószer, akár
nincs. Ez már idő kérdése, hanem ez már most igen is így van. És sajnos ez azt jelenti, hogy a mentőket is megállítják, függetlenül attól, hogy rohan valahova, és kék lámpa, meg futás, meg minden. De hát sajnos meg kell állítani, és meg kell nézni, hogy vajon a sebkötöző csomagon kívül, meg egyéb dolgokon kívül, ami mentőbe szokott lenni, mik vannak még. Hát nem mondom azt, hogy egy sportszerű játék mentőt ilyen.
Miért nem sikerült rendet csinálni idáig? Afganisztánban. Mindenki megpróbált valamit ott erre, intézni.
Erre visszakérdezek, hogy hány éve nem sikerült rendet semmi.
Hát ezért mondom.
Leszünket tudjuk Afganisztánban mindig.
Na de hogyha ha visszagondolok a tapasztalataimra, egy szürke, barátságtalan kősivatagnak.
Iszonyatos jó helyen fekvő ország, észak-dél-kelet-nyugat, külföldi érdekeltségek, ott vannak ugye mindjárt a szomszédban a pakisztániak. A pakisztániak most ugye összevesztek az amerikaiakkal, a pakisztániak nem kapnak annyi segélyt az amerikaiakkal.
Hát mert az amerikaiak így próbálják megrevolverezni a pakisztáni hatóságokat, hogy tegyenek valamit annak
nem
érdekében.
Nem fognak tenni, hanem
hogy a terrorizmus kapcsán azért ne legyen annyira nagy siker.
Igyekeznek más szövetséges
a
keresni.
Pakisztániak?
A pakisztániak, igen. És a más szövetségessel tulajdonképpen borsot törnek az amerikaiak orra alá. Az amerikaiak pedig most elmentek a nagy ellenségük megsegítésére, ahonnan szintén jelentkezik egy igény arra, hogy jó kapcsolatban legyenek, nevezetesen India. Az India-Pakisztán közötti kapcsolat szintén ismert ugye Kashmir kapcsán, tehát lehet arra következtetni, hogy ezen a területen meglehetősen rendetlenség van. Na most Afganisztánban én nem tudok olyan időszakot mondani, amikor békés, virágzó élet lett volna az elmúlt 20-30 évben. Tudjuk, hogy a szovjetek is bevonultak, de ők se tudtak rendet csinálni, amerikaiak. Valahol
a szovjetek
Trumpot...
mit akartak?
Tessék?
A szovjetek mit akartak?
Hát a szovjetek pozíciót szerettek volna szerezni Afganisztán területén. Most rossz nyelvek szerint azért ott a földben egy-két ásványkincs van, és ezek az ásványkincsek olyanok, amelyek kuresnek számítanak, tehát olyan nemesfének, amiket tudnak hasznosítani. A földrajzi fekvése szempontjából viszont most kősivatag, vagy hát nem könnyű a közlekedés az országba, utakat lehet építeni, meg vasutat is lehet építeni, hogyha ennek hozzá kezdenek, de hát hogyha nincs biztonság, akkor senki nem épít
semmit. Az amerikaiak mit szeretnének?
Az amerikaiaknak ugye az alapvető célja, az elsődleges célja az volt, hogy 9-11 kapcsán bosszút álljanak, és megakadályozzák azt, hogy Afganisztánból a terrorizmus kiinduljon. Hát, mint ahogy tudjuk, hogy mi történt 2000. szeptember 11-én az Amerikai Egyesült Államokban, nyilván ez kötődött a tálibokhoz, illetve kötődött az Al-Qaidához, és azt mondták a táliboknak, hogy uraim, semmi probléma, egy kérésünk van, adják ki az Al-Qaida tagjait. Ettől kezdve nem lesz semmi probléma. Ők meg azt mondták, hogy nem adjuk ki az Al-Qaida tagjait, és itt ezt követte.
Ugye ebben benne volt az Osama Bin Laden is.
Ebben természetesen benne volt az Osama Bin Laden is, meg az egész csapata, de hát ezt nem adták ki a tálibok, és attól kezdve kezdődött el a támadás. Hát ismerik, hogy a 2001-ben kezdődött háború, az így indult. Na most ezt támogatták természetesen az amerikaiak ellen, Pakisztánból is, most is támogatják, és tulajdonképpen hát az az Al-Qaida maga, ami régen Afganisztánban volt, és onnan elment, átkerült Pakisztánba is, jelenleg is ott van.
Igen.
Köszöni szépen, minden működik rendben.
Azt mondták egy időben, hogy mindennek a hátterében a kábítószer van. Mert ugye ott óriási lehetőségek vannak.
Nem mondott.
Éghajlatilag is, és földrajzilag is kábítószer termesztésre.
Nem mondott butaságot, és most sem butaságot az, aki ezt mondja. Kiválóan alkalmas az a terület mák termesztésre. Nem minden része, de nagyon sok területen igen. És hát ettől még hasznosabb növény nem találtak ki. Most én elnézést kérek a fogalmazást, időszerbe tettem a hasznosabb. Nagyon nagy pénzeket lehet keresni. Ott termelik a
jó,
mákot,
de akkor most az amerikaiak pedig... és szövetségeseik adott esetben elképzelhető, hogy támogatják a kábítószer kereskedelmet áttételesen?
Van, aki támogatja, van, aki nem. Áttételesen támogatják, de hát ez tulajdonképpen megélhetésnek az alapvető forrása is. Hát ebből lesz majd a szervezett bűnözés, a kábítószer csempészet, és hát tulajdonképpen a heroinnek az előállítása különböző laboratóriumokban benne az országban, ami nem olyan bonyolult ennek az egésznek az előállítása. A többi már csak azon múlik, hogy hogyan szervezik meg azt a hálózatot, amely célba juttatja a kábítószert.
Azok a fegyveres akciók, amelyek Afganisztánban hivatalosan a kormányzat részéről jelentkeznek, azoknak a célja az is, hogy valahogy tönkretegyék a kábítószer kereskedelmet, annak az útvonalait, vagy inkább az állhat a dolgok hátterében, hogy segítsék a kábítószer kereskedelmet, hát nyilván, kormányzati szinten.
Nyilván kormányzati szinten az a cél, hogy felszámolják, de nem mindenki van ebben benne. Hát ott hadurak vannak, és nem a kormányzat. A hadurak tartják kezükbe a kábítószer termelést, tehát itt ezen a területen kormányzatnak olyan komoly szerepe nincsen. Na most kábítószer, az mivel mondtam, hogy rendkívül jövedelmező. A külföldi erők, tehát akik ott voltak, nagyon kevesen és nagyon visszafogottan vettek részt a kábítószer ellenes küzdelembe, tehát magyarul mondjuk a mák telepeknek a lebombázásában, majd fölégetésében egyébként gyorsan kinő, tehát lehet pótolni, vagy azon laboratóriumok megsemmisítésében, ahol előállították a heroint. Például nálunk a magyarok esetében meg volt tiltva, hogy olyan műveletekben vegyenek részt, ahol a kábítószer megsemmisítéséről van szó. Tudnélik, ezzel igen érzékeny területet érintenek, mert azok a hadurak, akik birtokolják a kábítószer termelő területeket, illetve ezeket a laboratóriumokat, amennyiben őket megbántják, megpiszkálják egy kicsit, nyilván ellentámadás lesz, tehát ettől kezdve számolni kell azzal, hogy az ott lévő koalíciós erők ellen ezek hajtanak végre támadást.
Jó, tehát szumma-szummárom, ha jól gondolom, akkor reálisan nagy esély nincs arra, hogy rend legyen Afganisztánban.
Hát én belátható időn belül erre nem tudok mondani olyan lehetőséget, hogy rend legyen, és érdekes volt a Trump elnöknek az a megjegyzése, amire, hogyha az ember komolyan belegondol, azt lehet mondani, hogy igaz. Amikor azt mondta, hogy uraim, 2001 óta ott vagyunk, most írunk 2018-at, és sok eredményt nem értünk el. Rengeteg pénzünkbe került, dollármilliárdokba került, nagyon sok ember életébe került, és tulajdonképpen ott vagyunk, ahonnan kiindultunk, semmiféle komolyabb előrelépés nincs. Afganisztánban nemzeti megbékélésnek nyoma sem látszódik, és hát ez az egész ottani válság, ez természetesen hat a régióra, sőt a régión túl is hat.
És az amerikai elnök hogyan gondolkozik ezek után?
Ő se tudja, hogy gondolkozzon. Tehát látszik, hogy Afganisztán tekintetében feladású nincs szó, tehát nincs szó, hogy ott adnak mindent. Egyelőre azt tartani akarják. Hát voltak némi viták az Afganisztán támogató, illetve tálibokat támogató pakisztániakkal. Hát növelik az erők számát, tehát több katonát küldenek el. Tehát én úgy látom, hogy ugyan nem tetszik a Trump elnöknek ez az egész helyzet, ami ott kialakult, de nincs elgondolása a jövőt illetően, hogy mit kellene tenni. Ez nagyon nehéz.
Hát vagy áttekinti, és majd felelőseket fog keresni, hogy miért nincs rend, tizenvalahány
éve. Hát azt lehet, felelős lehet találni, embereket lehet váltani, embereket ki lehet mondjuk rúgni a munkahelyükről, de attól függetlenül az afganisztáni helyzet nem fog megoldódni, és várható, hogy olyan merényleteket fogunk látni a jövőben is, mint ami 2018 elején elindult.
Cigarettára gyújtok, a kávé még a számban, az álmom ott maradt, alszik még az ágyban, az öreg autó is nehezen mozdul, a szivatot húzom, ma attól beindul, ugyanúgy, ahogy az én napom, ezen a furcsa hajnalon. jó nagyon, csak veled boldogan.
Ami megment, T-Rádió.
A 8. kerületből rendszeresen látom a szakértő úr arcán a döbbenetet, semmi bonyolult nem lesz. A 8. kerületből megbeszéltük ennek a műsornak az előző részében. Rendszeresen küldenek 400 eurót, hetente többször is, egy franciaországi bankszámlára. Ez lehet elszámolása a kábítószernek, minden lehet. De mennyire figyelnek oda a francia hatóságok, ugye sok minden történt ott az elmúlt néhány évben, mennyire érzékenyek a francia hatóságok akár ilyen tranzakciókra is? Lehet ezt tudni?
Hát nyilván figyelnek, de nem 400 eurót, tehát az annyira már bocsánatot kérek, jelentéktelen eszköz.
Na de most, ha 10-szer küldök egy héten, az mennyi?
Hát az, igen. Nem tudom, hányszor küldtek. Tehát
jó.
Konkrét ismeret nélkül ez nehéz, de 400 euró az nem abba a kategóriába tartozik, az körülbelül, mint hogy valaki bemegy a boltba, és 8000 forintért vásárol.
Igen. Hát,
most senkinek nem fog, atya Isten, mennyit fizetett a boltba. Hát szóval nem egy nagy összegről van itt szó. Hát gondolom, hogy ez valami egyszerű kábítószernek az ára az, de az is lehet, hogy valaki támogatna, lehet baráti segítség, lehet gyerekek küldeni valamit.
Az is kiderült abban a cikkből, hát, hogy afgán állampolgárként ki van utasítva Franciaországból, azért ez nem egy utolsó.
Hát hogyha már valaki ki van utasítva Franciaországból, akkor attól kezdve már több egyéb kérdés fölmerül, tehát mindjárt, hogyha ezt az illető szemét, ezt Magyarországon is érdeklődés homlok terébe kerítették, vagy került a saját cselekedete kapcsán, nyilván, hogy
mintha visszavonulott fújna a szakértő úr. Mintha visszavonulott fújna, de ezt elmondtam az elején is.
Eddig
internet kávézó, gírosz, afgán.
Eddig még minden jó.
Ki van tiltva Franciaországból, valami oka csak volt.
Hát ha valaki ki van tiltva Franciaországból, akkor annak valamikor volt, de hát ugye Európai Uniós ország, unión belül szabad mozgás van, de hát, ettől
függetlenül... értelmezhetetlen is a kitiltás,
az
most
egész,
ha belegondolok,
az nem? Egész értelmezhetetlen.
Mert beül az autóba, és mint kés a vajba átmegy.
Tehát amíg az Európai Unió közösségén belül van, addig oda megy, ahol akar. Ez a kitiltás, ez már nagyon régen volt divatban, hogy abban az országban nem lehetett belépni. Eleve volt határ. Most, mivel nincs határ, ennek az egész kitiltásnak semmi értelme nincs. Az más kérdés persze, hogy fogadott is ennek a rendszabát, hogy nem adhatja el a várost, vagy nem adhatja el a lakását. Ennek ellenére ezeket megsérti, akkor felelősségre lehet volna.
Jó, persze.
De ez a dumma, hogy ki van tiltva Franciaországból, szerintem ma már elég gyenge érv.
Nagy dolgok történnek ettől függetlenül arrafelé. Ugye az Abdeszlámnak most megy a tárgyalása.
Hát ez már mindjárt érdekesebb téma, mint az, hogy valaki 400 eurót küldve kitiltják Franciaországból. Abdeszlámnak a tárgyalása, az már egy komoly dolog, mert az azt jelenti, hogy hát viszonylag rövid időn belül eljutott oda, hogy most már bírói stádiumban van az ügy, és gyakorlatilag...
Ez egy rekordnak számító eljárás ebben a tekintetben?
Hát
idő
ez nem egy kis ügy, tehát ez nem egy olyan kis apró dolog, ez az Abdeszlám. Itt arról van szó, hogy egy nemzetközi terror hálózatnak a valamilyen tagja, elképzelhető, hogy koordinátora, de hát tudjuk azt, hogy ő a merényleteket összehangolta, és hát abból kell kiindulni, hogy a több országokon átmenő tevékenységet folytatott, ugye közismert, hogy járt az illető Magyarországon is, nem is egyszer, hatóságok tudomása nélkül, de hát ez megint vissza tudok utalni arra, hogy Európai Unió belül oda megy, ahol akar, szabad mozgás van, tehát ezt mondjuk ebből a szempontból is értelmezik ezt a kitiltás problémát. Na most ugye kétfelé választották a jogi eljárást. Először tárgyalják a belgiumi vonatkozásait az ügynek, majd hogyha ez lezárult, akkor indul egy újabb per ellene, úgyhogy elég sok évre számíthat, pláne ha az sikerül is bizonyítani, hogy terror tevékenységbe vett részt, már pedig ugye ezt tudjuk, hogy részt vett, és egy nagyon komoly összehangolt akciósorozat volt, nem sok volt ilyen Európában az elmúlt években, és hát ő az, aki megmaradt az egész csapatból, mert a többit a sikerült boldog vadászmezőkre küldeni.
Általán nem működött az robbanó öv.
Igen, volt nála biztosíték, tehát fölrobbantotta volna magát.
Hát vagy csak
erre
nem
már, erre már nem volt ide, ilyen is előfordul, ezt nem lehet tudni. De minden
esetre... Valamit kell mondani, hogy miért maradtam életben, nem?
Minden esetre, igen, minden esetre elég fura az, hogy a bírósága rendkívül visszafogottan nem nyilatkozik semmit, tehát ő azt mondja,
hát
ez, hogy...
De egyébként az ő oldaláról teljesen természetes.
Ha valamit akarnak bizonyítani, akkor mondják el, de én ezzel kapcsolatban semmilyen nyilatkozatot nem teszek. Hát gondolom egy év alatt azért már összegyűjt annyi anyag, ami alapján azért a bíróság kap annyi információt a mérlegeléshez, hogy el tudja dönteni, hogy az illető bűnös-e vagy nem bűnös. Én úgy hiszem, hogy ez nagy kétség, nem...
Hát nem fér hozzá, persze. Azt olvastam valahol egyébként, hogy nagyobb, drámaibb robbantás, merénylet is lehetett volna, hogyha nem történik valami.
Igen, Spanyolországban is terveztek, mint ahogy meglehetősen sok merényletet terveztek Spanyolországban is, de a spanyol vonal nem jött össze, ezért maradt a francia, illetve a belga irány, de hát ez is elég volt. És azért így a két ország között összehangolni, még akkor is a szabad mozgás van a két ország között, összehangolni a merényleteket azért az nem kis dolog volt ezt szépen előkészíteni, tehát az illető ezt elég ügyesen csinálta, hogy aztán most mit tudnak a hatóságok, mert nyilván függetlenül, hogy mondott-e valamit az illető, vagy nem mondott semmit, azért jó pár adatot gondolom ennyi idő alatt két ország bűnöző szervének sikerült.
Összeraktak valamennyit.
Egészen biztos vagyok, mert nem lett volna tárgyalás.
Mi várható? Életfogytiglan gondolom, minimum. Hát halálbüntetés
hát,
nincs.
Ha halálbüntetés nincs, az nem lesz, de hát hogyha azt mondják, hogy 60 év, vagy 80 év, vagy nem tudom, a kettő, vagy mennyire fog összejönni.
De hát az egészen biztos, hogy ő nem fog megváltozni a börtönben, sőt.
Hát teljesen mindegy, hogy hogy változik meg az egész életét, ha börtönbe tölti, akkor bármilyen.
Jó, hát azért volt már arra példa, nem is tudom melyik robbantás, vagy merénylet, vagy nem tudom minél. Már annyi minden történt, hogy az ember elfejti ezeket, hogy valaki egy olyan Spanyolország, a madridi merénylő elkövetőjének egyike volt a cellatársa, annak a imámnak, akit a barcelonai merényletnél ismertünk meg, aki fölrobbantotta magát, hogy valami, hogy fölrobbant annál a háznál, ahol sok gázpalack volt.
Igen.
De ő ugye egy börtön, egy cella, egy cellában ülve finomította ki a saját elveit, ha minden igaz.
Hát egyrészt idő van, másrészt lehetőség van hasonszörű emberekkel konzultálni, ezért szokták azt mondani, hogy a terrorizmusnál az egyetemnek számítanak a börtönök, és ugye ott készítik
hát általában mindenkinél, tehát bármilyen bűncselekményről
hát
beszélünk.
Bűncselekmény általában, de mondjuk a terrorizmusnál ez igen, a radikalizmusnak is a meleg ágyát képezi, pláne sokan vannak, azért tudjuk azt, hogy Franciaországban a börtönhelyzet olyan, hogy meglehetősen sokan vannak együtt, tehát ezek azért hatnak.
Milyen szerepet fog ő betölteni? Az Abdeszámról beszélek egy ilyen börtöntársadalomban vajon? Hát a pedofilok azok ugye nullával egyenlő eséllyel indulnak,
hát,
általában nem élik túl a büntetésüket, mert valami baleset történik.
Én a börtönviszonyokat nem ismerem, hál' Istennek, és nem is nagyon szeretném
nem ezért, csak
de,
hát biztos, hogy született egy tanulmány arról, hogy egy terrorista az a király, vagy ki?
El tudom képzelni, hogy nem a királya a terrorista, tehát azért nem hiszem, hogy arra nagyon fölnéznek, különösen akkor, ha ártatlan emberek tömegei töri meg. Tehát azért ezekre nem nagyon szoktak fölnézni. Tehát nem a vagány kategóriába tartozik. Szerintem...
De egy gyilkos is azért a hierarchia csúcsán van inkább.
Olyanok
ezen az alapon a terrorista is lehet.
Olyanok is vannak. Hát az Abdeszlám talán amiatt, mert nagyon ismerté vált. Tehát a neve ismerté vált, maga a cselekedet sorozat, amit elkövetett, ismerté vált, úgyhogy lehet, hogy neki van egy bizonyos olyan reputációja, ami alapján néhányan felnéznek rá. Na most azok, akik radikalizálódnak is, belekerülnek ebbe a körbe, természetes dolog, hogy őt Istennek nevezik. Kérdés az, hogy ők hogyan találkozhatnak majd, és milyen büntetés fog a tisztelt bíróság kiszabni, tehát hogy milyen körben mozoghat, milyen fajta börtönbe kerülhet, mert azért elég sokfajta lehetőség van, hogy az illető mondjuk magánzárka, kevesen vannak, kevés emberrel találkozik, más időben sétáltatják, tehát itt azért el lehet zárni a többiektől, és hogyha valakiről ismerté válik az, hogy ott is ilyen szervező munkát folytat, ebben az esetben azért nem szabad azt elfelejteni, hogy a börtönhatóságok sem alszanak és figyelik ezt a dolgot.
Jó, de ettől függetlenül azért megjelennek olyan cikkek, amelyek arról szólnak, hogy hogy óriási veszély van a börtönökben, a radikalizálódás tekintetében.
Ez teljesen egyértelmű.
Franciaországban.
Nem csak Franciaországban, hanem nyugodtan lehet mondani, szinte mindenütt. A radikalizálódás az a...
Tehát hiába van magánzárka, vagy nem tudom mi minden, azért valahogy a tanok terjednek.
Hát terjedhetnek akár mondjuk papír formájában, tehát nyomtatott változatban. Az attól függ, hogy milyen az őrzés és védelem. Tehát mit biztosítanak számokra? Van-e lehetőség? Hát mert elzárják, akkor azért nem nagyon tud ott különböző radikalizálódási, vagy radikális nézeteket kifejteni a társa irányába. A kérdés az, hogy milyen az őrzés védelem. Minden ezen múlik.
Azt hogy látja, hogy egy-egy ilyen eljárás, mint például az adresszám ügy, mennyire tárja föl teljes szélességében és mélységében?
Szerintem amennyire lehet, azt fel fogják.
Tehát, hogy sikerül ez?
Egyrészt már van hozzá anyag, másrészt ugyanakkor nem tudom azt mondani, hogy ez egy rövid ügy lesz, tehát ez sokáig fog tartani, mert nyilván fellebbezés lesz, ilyen bíróság, olyan bíróság, aztán lehet, hogy az egészet újra kezdik. Tehát itt még sok minden lehet. Én úgy gondolom, hogy a rövid időn belül ítéleten nem lehet számítani, a belga bíróság esetében, és hogyha meg lesz az ítélet, akkor utána folytatódik ugyanez a játék Franciaországban.
Mit gondoljunk a védőkről?
A védőknek az a dolga,
Én ezt értem, persze. De milyen lehet a lelke, ha lehet így?
Hát szerintem egy ilyen büntető eljárásban, pláne mondjuk, hogy gyilkosok
mindegy
esetében.
Mindegy egy védőnek, hogy most terroristát védek,
nem mindegy, nem mindegy, de neki van egy szakmája, és neki azt
mint
a szakmáját
ügyvéd,
kell,
mint
védőügyvéd, neki azt a szakmáját kell a legjobb tudása szerint végezni. Nem,
nem
szabad belevinni szubjektumot.
Mennyire hát nem életbiztosítás egy terrorista ügyvédjének lenni?
Nem életbiztosítás semmiképpen, mert bármelyik oldalról esetleg megtámadhatják, tehát azért ez nem egy hát dicsőséges szakma, de valakinek ez tetszik, hát nem vagyunk egyformák, valakinek
jó, hát azért is kérdeztem, magát, mert
ezért itt... egy védőügyvédnek.
Igen, csak hát itt ugye pontosan az a lényeg, hogy ugye meg kéne, hogy magyarázzam, vagy föl kéne, hogy állítsak valamiféle rendszert a védencem védelme érdekében. Az nyilván azt jelenti, hogy akkor bizonyos értelemben bizonyos dolgokat el kell, hogy fogadjak, mint védőügyvéd.
Össze fogja szedni azokat a dolgokat, hogy milyen volt a gyermekkora, hogy bántak vele az iskolába, mennyire nyomják el a muzulmánokat Franciaországba, hogyan került ő az élet peremére. Tulajdonképpen neki azt kell bizonyítani, hogy hát olyan életkörülmények között volt, ahol neki más lehetősége nem volt. Hogy aztán most ezt a bíró elhiszi, vagy nem, az egy más
kérdés. Azért más lehetősége nem volt, hát meghaltak, nem tudom, hogy hányan.
Hát...
Jól néznénk ki, hogyha mindenkinek csak ilyen lehetősége
lenne. Csak ő nem
lenne.
Ügyész, tehát a védőnek ezt a másik oldalról kell vizsgálni. Hát ő más nem néz, ő azt nézi, hogy az, ami történt, én hogyan tudom megvédeni a ügyfelemet. Aztán, hogy ez most egy kirendelt védő, vagy egy valaki által jól megfizetett, mennyi információt kap, hogyan működik együtt mondjuk a vádlottal, vele egyáltalán tárgyal a vádlott, vagy azt mondja, hogy te is ugyanabban a kategóriába tartozol. Nem tárgyalok veled, ezt én nem tudom, ezt meg kellene ismerni, de hát nyilván ezeket nem fogják nyilvánosságra hozni. Nem egy könnyű dolog egy ilyen ember védőnek lenni, abban biztos vagyok, lelkileg sem.
Eddig tartott az erkély, amelyben Kisberedeki Józseffel, a Magyar Hadtudományi Társaság szakértőjével beszélgettünk. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
T-Rádió. Barát a bajban.